békünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Úri, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, advent első vasárnapján előtted borulunk le, és úgy tekintünk rád, mint a mindenható, örökkévaló Istenre. És úgy tekintünk magunkra, mint a gyalló, esendő emberre. Úgy tekintünk rád, mint az igazságnak és a tisztaságnak a tökéletességére. És úgy tekintünk magunkra, mint akik számtalanszor átlépjük a te törvényedet, és nem a tisztaságnak és az igazságnak az emberei, hanem a bűnnek és a gyalóságnak a rabjai vagyunk. De köszönjük neked, Istenünk, hogy nem hagytál bennünket ebben a rabságban, ebben a gyalóságban, hanem szabadítót küldtél, hogy megszabadítson minket. Ebben az adventben a szabadítóra figyelünk, őt várjuk. Kérünk, érkezz meg hozzánk, igéd és szent lelked által most is, és légy az, aki gyógyítasz, aki kinyitod a szemünket, aki bűneinkre bocsánatot adsz, és hitünket megerősíted. A te szent fiadért, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Az ige, amelyet a mai alkalommal olvasok, kedves testvéreim, írva található a Jelenések könyvében, a 3. fejezetnek a 14. versétől kezdődően a 22. versig befejezőleg. Mivel hosszabb ige szakaszt olvasok, ezért helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. A Jelenések könyvének 3. fejezetét olvasom, abból is a 14. és azt követő verseket. A laodicai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a bak és a mezítelen, tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én vele. Aki győz, annak megadom, hogy velem üljön az én trónomon. Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Kedves testvéreim, advent első vasárnapján az Isten igéje egy városba vezet el bennünket. De mielőtt erre a városra, Laodicea a városára figyelnénk, hadd kérdezzem meg, a szemorvosnál bizonyára már mi is jártunk. A szemorvosnál, amelyik, aki ha behív, megvizsgálja a látásunkat, és amikor megvizsgálta a látásunkat, akkor előírja a megfelelő dioptriát, szemüveget. Vagy éppen, ha mással van probléma, akkor kírja a gyógyszert. Bizonyára meglepődnénk, ha bemennénk a szemorvoshoz, és a vizsgálat alatt azt vennénk észre, hogy mindent látunk, jól látjuk a kisebb, vagy még kisebb számokat és betűket, amelyekkel a látásunkat próbálják meg meghatározni, hogy milyen éles. És amikor mindent látunk, akkor azt mondaná a szemorvos, hogy nem jól látunk. Bizonyára meglepődnénk, hogy annak ellenére, hogy mindent jól látunk, az ő véleménye az lenne, hogy nem jól látunk. Nos, a laodiceai gyülekezetben is egy ilyen helyzet áll elő. Laodiceai gyülekezetben valami elromlott rossz a látás, csak éppen nem tudnak róla. Azt hiszik, hogy mindent jól látnak. És mint egy nagy rendelőben, ahol a szemorvos maga az Isten, rádöbbenti a gyülekezet tagjait, hogy baj van a látásukkal. Azért a szemorvos és azért a látás kerül a középpontba, mert ez egy jelentős város volt. Gazdaságilag is fontos központ volt. Jelentős volt például a textiliparja. Itt nagy gazdasági erőt jelentett ez az ipar a város számára. A textiliparnak az egyik eszköze volt, hogy a közeli forrás vizet felhasználták a textília tisztításánál és előállításánál. Aztán ennek a városnak a területén volt egy kiváló iskola, ahol gyógyszerekkel foglalkoztak, és többek között olyan gyógyszert is előállítottak, amivel a látást, a szemet gyógyították. És gazdag is volt ez a város. Aranya is volt, és ezüstje is volt. Azt is megtudjuk többek között a város történelméből, hogy amikor földrengés rázta meg Laodiceát, Krisztus után 61-ben, akkor a földrengést követően a császár segítséget akart küldeni. Mint ahogy ma is, ha valahol katasztrófa következik be, a segélyszervezetek elindulnak, az egyházak, a különböző szervezetek gyűjtést hirdetnek, hogy a rászorulókkal, a bajba jutottakkal kapcsolatban segítséget tudjunk nyújtani. Nos, Laodiceába is érkezett volna a segítség, de a feljegyzések szerint nem fogadták el, hanem a maguk erejéből és a maguk gazdasági erejéből újraépítették a várost. Megvolt hozzá tehát az erejük. Nos, testvérem, egy ilyen városban volt egy kis gyülekezet, és valószínűleg a város lakosságának a élete, az életmódja és a szemlélete meghatározta ennek a kis gyülekezetnek is a szemléletét és az életét. Azt gondolták, hogy minden rendben van. Mint a paciens, aki azt gondolja, a látásával minden rendben van. És akkor jön az orvos és felállítja a diagnózist, nincs minden rendben. Az első az, amit megállapít, hogy langyosak, lelkileg. Valószínűleg az a forrásvíz, amelyik nem messze a Laodiceától tört a felszínre, és forró víz volt, az valahol a városhoz érkezve már elveszítette azt a nagy hőfokát, és langyossá vált, és ehhez a forrásból fakadó vízhez hasonlítja őket. Nem vagytok sem hidegek, sem forrók. Langyosak vagytok. langyos vagy. Mit jelent az? Hiányzik az igazi elköteleződés. Amikor az ember odaáll, de nem teljes szívvel. Amikor az ember azt mondja, hogy igen, de ebben az igenben benne van a talán vagy majd alakul gondolat is. Aki ott áll, de igazából szívével nincs ott teljesen. Ez a langyos. Lelkileg langyos. Mondhatnánk itt az egyházi életre vonatkozóan, a keresztelés alkalmával ott álltak a felnőtt keresztségben, hiszen akkor főleg még felnőtteket kereszteltek, ígéretet tettek, hogy Jézus Krisztusnak hűséges követői lesznek, de talán ehhez az ígérethez már nem tartották magukat olyan elkötelezetten. Az igenjük nem volt valóban igen, és a nemjük nem volt valóban nem. A talán volt jellemző rájuk. És folytathatnánk a sort, a mai egyház élete is talán ez a langyos mi volt azt jelenti, hogy úrvacsorosztáson vagyunk, ígéretet teszünk, de az ígéretben inkább a talán vagy a megszokás erősebb. Vagy a konfirmáció alkalmával fogadalmat teszünk, de a fogadalom tételnél is inkább a megszokás vagy a talán a jellemző. És folytathatnánk a sort a különféle eskütételekkel, ígéretekkel, amelyben inkább a talán van jelen. Nos, testvéreim, a ladicai gyülekezetben is inkább ez volt jellemző, nem kötelezték el magukat teljesen. Jobb úgy semlegesnek maradni. Milyen érdekes, ha különböző vizsgálatok és elemzések során azt is megállapították, hogy a népszámlálás alkalmával egyre inkább erősödik és gyarapszik azoknak a sora, akik nem kötelezik el magukat. Sem vallásilag, sem nemzetiségileg. Mintha ez az elköteleződés valamilyen idegen érzést váltana ki benne. A talán, vagy akkor, ahogyan szükséges, úgy döntök. Ez volt az egyik diagnózis, a talán, a majd meglátjuk gondolat, amely jellemző volt ennek a gyülekezetnek az életére. A másik pedig, amelyet az ige elmond, hogy ők azt gondolták, hogy minden rendben van, sőt, ezt a minden rendben van, olyan képpel írja le, amely a város gazdasági életéhez kapcsolódik. Azt mondott, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Hát ott, ahol a saját erejükből egy földrengés után is fel tudnak építeni mindent, ott valóban jó áll a város gazdasági helyzete és az ott lakóknak az élete is. De ez a nincs szükségem semmire, ez egyfajta lelki büszkeséget, vagy egyfajta önelégültséget jelenthetett számukra. Márpedig a kereszténységben ez betegség. Ez baj, amikor az ember úgy érzi, hogy nincs szüksége semmire, mindene megvan. A lelki értelemben. Hiszen a keresztény ember nem állhat meg az Isten előtt csak úgy, hogy nyomorult, és bűnös vagyok. Légy Uram segítségemre. Ez a önelégültség és lelki büszkeség tehát egy következő nehézséget jelentett a gyülekezet életében. És ezért mondja az ige a diagnózis felállításánál, te vagy, nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Íme az orvos, a mennyei orvos a diagnózisban lelepezi ezt is. A jólét, a jó mód, az önelégültség eltorzította a látásukat. Nos, testvéreim, de nem csak ennyit mond a szemorvos, hogy baj van, hanem azt is elmondja, hogy mit tanácsol. És ebben az igében is tanácsot is, mond az Isten szava. Azt tanácsolom neked. És különböző dolgokat mond, végy gyógyírt, végy fehér ruhát, aztán végy tőlem aranyat, a ruha is, az arany is, a gyógyír is, mind a város életéhez kapcsolódik. A lényeg az, hogy tőlem, végy tőlem, tőlem vedd azt, amire szükséged van. Azaz attól, aki igazán tud adni gyógyírt számunkra. És felírja, hogy hol lehet ezt kapni. Mint ahogy a patikában, mint ahogy az orvos is felírja az gyógyszert a patikában, odaírja az Isten igéje, hogy hogyan lehet Istentől kapni ilyen gyógyírt, ilyen fehér ruhát, vagy ilyen aranyat, amely tűzben égetett. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Aki megnyitja az ajtót, az én bemegyek, és vele vacsorálok. A szelíd, zörgető és várakozó Jézus Krisztus közösségében. Jézus úgy mutatja be ez az ige, mint aki nem tör ránk, nem dörömböl az ajtón, hanem a hangja szelíd és csendes. Mint Illés prófétánál is, Illés próféta is ott áll a barlang előtt, és az Isten nincs sem a hangos szélzúgásban, sem a földrengésben, hanem a csendben van. Egy szelíd, halk szó hangzik, és ebben van benne az Isten. Valaki ezt úgy fordította, hogy a szelíd csendnek a hangja, az Isten hangja. És itt is ez a zörgetés, az, hogy tiszteli az ajtót, nem lép be erőszakkal, megadja a szabadságot a döntésre, nyitom vagy nem nyitom, ez a Jézus zörget az ajtón. És aki kinyitja, azzal együtt vacsorál. És amikor a vacsora képére gondolunk, azt is láthatjuk magunk előtt, hogy egy asztalnál vagyunk, és akivel egy asztalnál van az ember, azzal közösséget vállal, és akivel közösségbe lép az ember, azáltal formálódik. Gondoljunk csak arra, hogy kikkel ültünk egy asztalnál rendszeresen, akár a szüleink, meg kikkel ülünk mi, a gyermekeink, és pontosan azokkal, akikkel rendszeresen helyet foglaltunk egy asztalnál, milyen sokat formáltak rajtunk, milyen sokat köszönhetünk nekik, mennyi mindent átvettünk tőlük. Ha Jézussal egy asztalnál vagyunk, ő formál minket. Ő alakítja az életünket, és ő ad értékes gyógyszert a bocsánatnak, a szeretetnek, a reménységnek és a hitnek a gyógyszerét. Így áll hát előttünk, kedves testvéreim, a mai adventi ige. Mint egy paciens, aki bemegy a rendelőbe, ez a gyülekezet, a Lajdicei gyülekezet is kap egy diagnózist, kap tanácsot, és azt is megkapja, hogy azt a lehetőség is megkapja, hogy hol lehet erre a diagnózisra gyógyszert találni. Jézus Krisztus közösségében. A mai kereszténységnek, nekünk is a látásunk elromlik, ha azt gondoljuk, hogy lehet így talán-talán világban élni. Elköteleződésre van szükség. Az igenetek legyen igen, a nem pedig nem. A mai kereszténység is eltorzult látással él, hogyha úgy gondolja, hogy minden megvan lelkileg, teljesíti a szabályokat és az előírásokat, az ünnepeket megünnepeljük, de nem tudjuk, hogy mégis baj van a látásunkkal. Jézus Krisztusra van szüksége a mai kereszténységnek is, sőt az egész világnak. Arra, amit rajta keresztül kaphatunk, megbocsátást, hogy békességünk legyen, hitet, hogy erőnk legyen, reménységet, hogy türelmünk legyen. Advent első vasárnapján menjünk hát mi is oda a lélekben Jézus Krisztushoz, és kérjük el a gyógyszert, amivel a mi látásunkat és a mi életünket is az örök életre gyógyítja meg. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy a laodiceai gyülekezetnek írt levelet nekünk is küldted, a mindenkori keresztényeknek, hogy a mi látásunkat is gyógyítsd, hogy a mi langyos életünket is kimozdítsd a helyéről, és elkötelezett, hűséges követőiddé formálj minket. Hogy a mai nyugati kereszténység önelégült helyzetéből is kimozdíts bennünket, és rádöbbents, hogy Jézus nélkül nem maradunk meg. Hogy olyan sok minden látszik már, hogy nincs meg a szép ruha, nincs meg az arany. Nem látjuk, hogy nyomorultak vagyunk, mezítelenek, elestünk, hol van már a régi dicsőségünk. Urunk, kérünk téged, gyógyítsd meg a látásunkat, és add nekünk veled való közösséget, ahol az adventi közösségben, az Isten tiszteleti közösségben, az ige hallgatás által kapott közösségben gyógyulhat a látásunk, és megerősödhetünk abban, hogy csak Jézus Krisztus által van esélyünk. Csak itt lehetünk újból reményteljesek, ha az asztalnál ül ő is. Csak itt gyógyulhat a mi szívünk, ha ott ül mellettünk és ő tanít. Csak itt reménykedhetünk abban, hogy van jövőnk, ha abba a közösségbe az ő szavát hallgatjuk és azt szerint élünk. Így kérünk téged, Istenünk, hogy ajándékozz meg Krisztus közösségével minket. Imádkozunk hozzád így, Istenünk, a betegekért, hiszen gyógyulást várnak. Gyógyítsd őket. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, hiszen vigasztalást várnak. Vigasztald őket. Imádkozunk hozzád azokért, akik menekülnek, hiszen biztonságra vágynak. Légy te a biztonságuk. Imádkozunk hozzád azokért, ahol békétlenségben élnek, hozzál számukra a békességet. Adventnek királya, békességnek fejedelme, így kérünk, hogy érkezz meg hozzánk is, gyógyító, szeretetteljes közösségeddel. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.